Sziasztok! Engem Zsoltnak hívnak, 48 éves vagyok. Elég hosszú út van mögöttem. Szerhasználó voltam igazából 16 évig. Úgy szoktam mondani, hogy ilyen másodgenerációs drogosnak. Én 1991-ben kezdtem el szert használni. Mondhatnám azt, hogy annak ellenére, hogy elhagyott apám viszonylag gyerekkoromban, tehát egy éves koromban, ahhoz képest elég rendezett családi körülmények között éltem, édesanyám nevelt fel, nagyszüleim segítségével, 8. kerületben, ilyen, úgy mondhatnám azt is, hogy én egy visszagondolva a gyerekkoromra, hogy jó gyerekkorom volt, tehát hogy igazából nem tableteztünk, nem nagyon tévéztünk, még a videó se volt nagyon, hanem így bandáztunk így az udvaron, kín voltunk állandóan, szabadidőben ezt mondhatnám azt, hogy reggeltől estig az udvaron, és egy nagyon jó közösségben, én azt gondolom, hogyha így visszagondolok, akkor egy nagyon jó közösség, gyerekközösségben nőttem fel, ahol aztán nagyon jó barátságok alakultak ki, és épp tegnap volt gyerekkori barátomnál, akivel együtt nőttünk fel, és tartjuk a kapcsolatot, tehát hogy van 48 éves barátságom is, tehát hogy ezt is így el tudom magamról mondani. Tehát ugye ez a ground feeling, ez megvolt, foci, nyomtuk a hülyeséget, játszottunk, bandáztunk, de valahogy így mindig volt egy ilyen valamiféle tisztelet így egymás felé, amit így jól éltünk meg így gyerekként. Tehát, hogy így nem voltak nagy bunyók, meg voltak veszekedések, de hogy így jól éltük meg. A mi időnkben igazából is visszagondolok, hogy mikor volt az első bármiféle szerrel való találkozásom. 13-14 éves lehettem, amikor Délegyházára kijártunk így fürdeni, és akkor ott egy üveg pezsgőt így megittunk többen, és aztán onnantól fogva nem volt neki akkoriban egy következménye. Szokás szerint, ahogy így nőttünk föl így a srácokkal, így hétvégenként eljártunk bulizni, szórakozni, legfőképpen így az ital volt, ami így jelen volt az életünkben, de én azt gondolom, hogy abban az élethelyzetben így nem okozott problémát. Valahogy nem is feltétlenül részegségig ittuk magunkat, hanem valahogy így próbálgattunk hát jól érezni magunkat. Aztán így diszkóztunk, jártunk, mit tudom én, még abban az időben így ilyen klubokba. Aki idősebb, az lehet, hogy emlékszik, Elektronika Klub, BKV Klub, mit tudom én, ilyen helyekre, és akkor ott iszogattunk, meg csajoztunk, meg jól éreztük magunkat. Aztán igazából így nem tudok negatív dologra visszaemlékezni ebből a gyerekkori emlékekből, szinte csak pozitívan tudom megélni, visszagondolva is. És amikor ahogy kamaszodtunk meg, kezdtünk felnőni így a rendszerváltás idején, akkor találkoztam igazából először így a fűvel. A fű volt az első anyag, amit az alkohol után, amit így használtam. Ez viszonylag, hát lehet, hogy máshol is megtörtént ez, de azt gondolom, hogy valahol sok szerhasználat kapcsolódik, egy kezdete kapcsolódik egymáshoz. Az enyém az úgy történt, hogy ez a baráti társaság, ebből valaki, meg nem tudnám mondani, hogy ki, valaki behozott füvet, és megcsinálták az első jointot, szokás szerint így körbeadták, és az egész csapatból, akkor voltunk körülbelül 6-8-an, egyedül én voltam az, aki így mondtam, hogy én nem. Egyszerűen azért, mert féltem, hogy igazából abban az időben nem lehetett tudni a drognak a következményeiről, meg a hatásairól, tehát igazából semmit nem lehetett tudni, hanem egyszerűen az volt bennem, hogy ezt nem szabad, és hogy akkor ezt így megállítom ezt a sztorit, mert hogy nem tudom, hogy mi fog történni. Tehát, hogy féltem tőle. És telt múlt az idő, így láttam, hogy a srácok elszívják, mondtam, hogy nem kérek, egy minimális muszulás, de utána így továbbadták a jointot, és akkor ez így hetekig eltartott, talán, így, hogyha visszaemlékszem, talán még egy-két hónapig is, hogy én ebből mindig kimaradtam. De onnantól fogva, attól a hétvégétől kezdve a pia mellé mindig csatlakozott a fű. Tehát, hogy onnantól, attól az első használattól az a baráti társaságban mindenki szívott, és egyedül én nem. És én azt hittem, hogy ez így marad. Tehát, hogy nekem nem kell szívnom, hanem mit tudom, piázgatok, és akkor így eltelnek a hétvégig, jön a következő, és akkor ebből én kimaradok. És valahogy azt vettem észre, hogy a többiek is erre így ráhangolottak, hogy ebből kimaradok. És egyszer csak valaki így a társaságból, hát tudom, hogy ki, csak nem akarom, mert esetleg, hogyha hallgatja majd, akkor ne sértődjön meg, de lehet, hogy magára fog ismerni. Azt mondta szó szerint, hogy figyelj ide, hogyha nem szívsz belőle, akkor mennyire el. Nekem ez egy hatalmas nagy hátbadöfés volt érzelmileg az életemben, mert abban az időszakban, mert hogy azt éreztem, hogy így sarokban vagyok szorítva. Tehát egy ilyen választási kényszert éreztem, hogy ha én nem szívok be, akkor nekem el kell mennem. Tehát ezt én megéltem érzelmileg, és az volt, hogy nem tudtam mit kezdeni ezzel a helyzettel. És akkor még nem, de hogy nem szívtam bele, hanem onnantól fogva elindult az agyamban, meg a gondolataim az, hogy úristen, tehát hogy nekem bele kell szívnom, különben el fogom veszíteni a barátaimat. És következő héten megkaptam ugyanezt szinte ultimátumnak ezt a kérdést, vagy kérést, vagy utasítás szinte, tehát hogy akkor menjek el, hogyha nem. És igazából ott hoztam egy hát nem döntés, de annak is lehet mondani, de hát, hogy beleszívtam. És nem is dohányoztam akkor még, tehát hogy mondhatnám azt, hogy a legabszinensebben valahol én éltem ebbe a csapatba, mert hogy mondom, nem nagyon ittam magam részegségig se, tehát hogy valahol akkor még így volt egy kis kontroll. Azt hiszem, hogy talán félelem volt ez, amit féltem attól, hogy nem tudom kontrollálni a dolgokat, így utólag visszagondolva, és viszont ebben az ultimátumban rosszul döntöttem, azt gondolom, tehát hogy a társaságnak a nyomására így, és akkor csatlakoztak a többiek is. Tehát, hogy volt egy hangadó, és akkor a többiek is. Igen, tényleg, miért nem szívsz, mit tudom én, ne csináld már, ha ezért. Beleszívtam, és igazából nem tudtam mit kezdeni magával a szerrel, tehát a fűvel, tehát, hogy beleszívtam, oké, továbbadtam, köhögtem, mértem, nem esett jól, nem nagyon éreztem, hogy különsebben semmit, és akkor elindult ez a dolog, hogy a fejemben, hogy hát igazából nem történt semmi. Tehát, hogy amitől féltem, az valahogy ilyen semminek tűnt. Tehát, hogy ez nem is annyira gáz. Tehát oké, hogy egy kicsit kölgök tőle, de ez. És a következő alkalom, amikor ment körbe a joint, akkor én már bátrabban szívtam bele. Tehát, hogy beszívtam, mértem, és akkor már tudtam, a harmadik, negyedik alkalom már nem kölgtem, valamit már éreztem is, tehát hogy azt a fajta görcsösséget már nem éreztem, és elkezdtem így mondhatni azt, hogy megtanulni a fűnek a használatát. Tehát ilyen szép lassú folyamat volt, és aztán ez így rendszeressé vált. Tehát, hogy igenis élveztem a fűet, jókat rögtünk, kajáltunk, abban az időben PlayStation-eztünk, meg mit tudom én, tehát hogy ment az élet. Volt egy barátnőm abban az időben, aki nem volt soha szerhasználó, és nem is lett, de aztán a későbbiekben ugye így szakítottunk, és körülbelül egy olyan, onnan fogva ezt írtunk, olyan 90-91-et, a többi szert is így elkezdtem kipróbálni. Tehát, hogy ugye eljött a fűszítük egy-két hétig, aztán valaki hozott be Speedet, meg utána Excel-t volt, amikor most emlékszem, hogy LSD-t is, meg mindenféle anyagot, hasist, emlékszem, hogy ezért, tehát, hogy a fű után például nekem nagyon bejött a hasis, és valahogy egyiknél se éreztem a problémát. Tehát, hogy, és akkor itt most egy picit úgy ugranék az időbe, hogy itt eltelt egy, másfél, két év, hogy ez ilyen, egy utólag visszagondolva, hogy én keresgéltem, hogy nem tudatosan, de hogy keresett engem a drog, inkább így fogalmaznék. Tehát, hogy beleszívtam mindenbe, és ahogy nem okozott problémát a fű, hogy a has is, a speed, sőt, mit tudom, az első exzezések kimondottan jól estek, és semmiféle problémát nem okozott még akkor az életemben. Pozitívan éltem meg akkor, ugye történt egy szakítás ezzel a lányjal az életemben, akkor azt gondolom, hogy azokat az érzéseket, ami így a szakítással kapcsolatban, meg vele kapcsolatban történtek, azokra pont egy ilyen nagyon jó kis orvosság volt abban az időben, bármiféle kábítószeremet épp használtam, és hát mondhatni abban az időben, hogy egyre bátrabb lettem. Tehát amennyire bennem ott a baráti társaságban nagyon mereven ilyen gát volt, az egy-két év alatt nagyon oldódott. Tehát, hogy abszolút semmiféle félelmet, veszélyt nem éreztem. A szerhasználatnak mindenféle, csak pozitívumát láttam. Miközben azért azt észrevettem, így utólag, nagyon sok mindent utólag láttam meg az életemben visszatekintve, amikor az pozitív volt, akkor az utólag rádöbbentem, hogy már bajba voltam. Akár ez a döntés az első szerhasználatnál. Tehát, hogy így utólag igazából segítséget kellett volna kérnem, tehát, hogy beszélgetnem otthon, bevinni a családba, elmondani, mint tudom, anyámnak, hogy milyen élethelyzetemben vagyok. Mert igazából, ahogy mondtam neked, tehát, hogy így mélyen éltem meg ezt az ultimátumot, hogy nekem ott használnom kell, vagy nem, vagy mennem kell. És talán, hogyha akkor ezeket így jobban kibeszélem magamból, akkor más döntéseket hozok. És onnantól fogva, hogy az életemben rendszeressé vált a szerhasználat, onnantól fogva, utólag visszagondolva, mindig sorozatosan a döntéseim, azok érzelemvezérelt döntések voltak egész végig a 16 év szerhasználatom fakadóan. Tehát, hogy majd kicsit később visszatérek így a rehabos életemre, de például, ami most így hirtelen eszembe jutott, az, hogy tehát a megoldás, mint szó, fogalom, egyáltalán nem volt jelen soha az életemben. Tehát a szerhasználó életemben. Tehát, hogy probléma megoldás. Abszolút nem jelentett semmit, nem használtam. Így. Tehát, hogy nagyon impulzívan oldottam meg bizonyos élethelyzeteket, ahogy épp az érzéseim vezéreltek, vagy ahogy esett, úgy puffant. Tehát, hogy semmiféle tudatosság nem volt benne. És emlékszem, hogy hát nem is tudom, tényleg így már nagyon rég volt, tehát hogy mikor került be a heroin a társaságba, azt is hozta egy srác, és ő már akkor használt, és akkor emlékszem, hogy így mondta, hogy hát ne, ezt azért ne próbáljátok ki, mert hogy ez elég gáz, meg mit tudom én, már akkor az ő barátnője már nagyon rajta volt az anyagon, és így volt benne egy ilyen félelem, vagy féltés felénk, hogy nem kéne a heroin kipróbálni. És akkor ezt így egy ideig tartottuk is, így néztük, ahogy ott ő így fóliázott, meg aztán később szúrt is, és akkor így hát így megmaradt ez a távolság így a Heroin-tól. Aztán, amikor igazából aztán egy, azt hiszem kettesben maradtam vele, igen, igen, úgy volt, kettesben maradtunk, és mondtam, hogy figyelj, de mondom, nem mondom a nevét, mert nem akarom, tehát nem járult hozzá, hogy beszéljek vele. Amikor mondtam, kértem tőle, hogy figyelj, egy kicsit hagyj kóstoljak már bele, mondom, mert szerintem ez nem gáz. Akkor így adott végül is, és na, a heroinnál éreztem azt, hogy én egy nagyon-nagyon a helyben vagyok. Tehát, hogy az első használattól kezdve, de tényleg nagyon keveset használtam, én egyből nagyon élveztem a heroinnak a hatását, és onnantól fogva bennem folyamatosan az volt, és talán ezek az önigazolások, amik aztán utána megerősítettek abban, hogy szerhasználó legyek, az, hogy nem okozott problémát az életemben. Tehát, hogy eltelt egy-két-három év, hogy jelentősebb problémát nem okozott. Nem volt elhatalmasodó a szerhasználatom, igazából hétvégig drogos voltam, tehát hogy vártuk a hétvégét, hogy anyagozzunk, és valahogy így mindig kicsit letisztultunk, de jött a hétvége. De aztán erre is így visszagondolom, hát csak arról szólt már az életem, még a kezdetekben is, hogy mit tudom, hétfő, meló, aztán mit tudom, péntek estét már nagyon vártuk, és akkor szétcsapjuk magunkat. És emlékszem, hogy még Speedet, meg Exet, meg mit tudom én, ezeket a drogokat így könnyebben be lehetett szerezni. A herointhoz így nehezen jutottunk hozzá. Tehát azután így járni kellett. Tehát, hogy megszereztük a srácnak a nevét, telefonszámát hívtuk, úgy elküldött a francba, mint az állat, tehát, hogy nem, mit gondolunk, tehát ezért még ő fog rendőrt hívni, meg mit tudom én. Tehát, hogy ott abban az időben egy tortúra volt anyaghoz jutni, mert így féltek a dílerek, bár az a kevés is, aki mondjuk heroin tárult, és emlékszem, hogy aztán elmentünk, megtudtuk, hogy hol lakik, és elmentünk személyesen, és bekopogtattunk. És ketten voltunk a spanommal, kinyitotta az ablakot, nézett, és akkor mondtuk, hogy kitől jöttünk, hogy ezért egy kis barna kéne, egy kis alcsit nem tudnál adni. És ezért szó szerint becsapta az ablakot, és utána kijöttünk, és akkor mondtam, nem hiszem el, mondom, menjünk már vissza, hát mondom, ezért ne hagyjuk már ezt így. Visszamentünk, és akkor megint kinyitotta az ablakot, ilyen nagyon csúnyán nézett ránk, és akkor a haverom fölhúzta a pólóját, szét volt varva, és akkor mondta neki, hogy ne úgyis, hogy nem vagyunk mi rendőrök. Tehát, hogy ezért, nézd már, meg szét vagyok varva. És akkor nem az volt abban az időben, mint most, hogy most már rendőrök is szét vannak varva, meg nem lehet különbséget tenni így külsőre, hogy ki a rendőr, ki a dealer. És igazából erre a mozdulatra igazából megkaptuk az első pak nyalcsinkat annak idején. Beszálltunk az autóba. Ja, és én még visszaszaladtam, és mondtam a srácnak, hogy fia, akkor elkérhetem a számodat. És akkor fölírta egy papírra, és én nagyon büszkén mutattam a haveromnak, hogy figyelj, megvan a száma is, tudod, így nyomtam neki, hogy nagyon nagy királyság. És nem is mentünk messzire, megálltunk az első ott a közelbe, fóliáztunk egyet, szívtunk, meg cigibe raktuk, meg mit tudom, meg próbálgattuk, akkor még nem szúrtunk. És aztán ugye nagyon bejött nagyon bejött. Tehát akkor nagyon keményen beálltunk, beszondultunk, amit a nyalókat tud adni, azt ott megéltük kocsiba, de teljes eufóriában. Tehát nagyon szeret mind a ketten. Aztán tehát le is ragadtunk a heroinnál. Különben ez a srác végigkísért az anyagozásomat, mind pozitív, mind negatív téren, majd fogok erről beszélni. És lényeg, hogy mikor így jó beálltunk, utána elkezdtünk menni az autóval, emlékszem, hogy vezettem, ilyen nagyon lassan gurultunk így a Hősök terén, és akkor mondja nekem, hogy figyelj ide, dob ki azt a telefonszámot. Ez tényleg kurva jó ez az anyag. Erre rá fogunk kattanni. Tuti. És akkor így vezettem, így letekertem az ablakot, nem mondom, lehet, hogy igazad van. És úgy csináltam, mintha kidobnám a papírt, de közben leraktam magam mellé. És ő természetesen abban a tudatban volt, hogy kidobtam a papírt, a telefonszámot, és mentünk. Eltelt pár nap, és akkor megint ott tudunk, összefutottunk, tipikus izé, hogy akkor na most mit csináljunk, anyagosok, mit csináljunk, hát mit, menjünk múzeumban, de hogy menjünk múzeumban, milyen anyagot nyomjunk, és akkor izé azt mondja nekem, hogy de jó lenne, hogyha izé, de kár, hogy kidobtad azt a telefonszámot, izé, hogy milyen jó lenne egyet barnázni. És akkor ilyen önelégült pofával így elővettem így a zsebemből, és itt van, és őrjöntünk, hogy megvan a telefonszám, és hogy nem dobtam ki. A mai napig érdekes módon pedig 1000 év eltelt, még most is feláll a rá gondolok, hogy akkor abban az időben hogy éltük meg azt, hogy a dealernek megvan a száma is. Mint egy lottóötös, mert komolyan. Tehát, hogy... És mentünk, és onnantól fogva. Tehát ott viszont pillanatok alatt felgyorsultak az események. Tehát, hogy nagyon rövid időn belül már nem csak hétvégi használatok voltak, hanem tehát, most azt nem mondom, hogy egyből minden nap, de hogy egy hónapon belül már minden nap. Tehát, hogy mit, 3 napot, 4 napot, és utána pikpak minden nap. És nagyon gyorsan rajta voltunk az anyagon. Nem, és érdekes, hogy akkor sem éreztük, hogy gáz van. Tehát, hogy persze utána jött az első elvonás. Nekem úgy volt az első elvonásom, hogy anyám mondta, hogy menjünk le, volt Békés megyében volt egy nagyon szép körös parton egy házunk. Nagyszüleimtől örököltünk. Mondta anyám, hogy menjünk már le, mert valamit ott el kell neki intézni, meg kísérjen már le, vigyem le kocsival, stb. És rutintalan heroinistaként így mondtam, hogy oké, okay, menjünk. És lementünk pénteken, és szombaton, amikor felébredtem, már olyan szarú voltam, mint az állat. Főleg aztán már délután, szombat estére, meg olyan rottyom voltam. Igazából tudtam, hogy ez elvonás, csak azt nem tudtam, hogy ez ilyen, tehát ilyen, de nem ismertem még az elvonásnak a folyamatát. És nem tudtam mit kezdeni ezzel, és vasárnapig még ott, tehát vasárnap délbe mondta neki, hogy most induljunk haza, menjünk, de igazából egy olyan zavarodottság volt bennem egész végig az úton, hogy mikor érünk már haza, meg hogy akkor már így találkozzak az emberrel, stb. Hogy aki nyomtam az autónak, körül szágúztunk hazafelé, anyám kérdezte, hogy mi van, hova rohansz, taknyom nyálom, egybefolyt, minden bajom volt, és tudtam, hogy szarú vagyok, de valahogy akkor tudtam meg, hogy ez tényleg nagyon komolyan az elvonás, amikor az anyaghoz jutottam, és akkor így egy másodperc, hogy semmi bajom nem volt. Mint hogyha elvágták volna. És mondtam a barátomnak, fölhívtam, hogy figyelj, de neked volt már ilyen? Mondom, én olyan szarú voltam, basszus, mint az állat. Tehát, hogy minden bajom volt. És azt mondja, nem, hát most is gyere át, van nálam. Hát mondom, bakker, ez még neki nem volt elvonása akkor ezek szerint. És persze aztán jött mindenkinek. Tehát, hogy ő is megélte ezt hasonlóan, stb. És akkor abban az időben, különben kamionosként dolgoztam belföldön, és mondhatom azt, hogy jó munkahelyen volt, tehát, hogy jól kerestem. És egy bizonyos ideig úgymond tudtam fedezni a szerhasználatomat. Ez is eltelt egy-két év, mire kevés lett az is, mert hogy tehát nem csak anyagoztunk, hanem közben az életforma, amit ott éltünk abban az időben, a szerencsejátéktól kezdve, mint még kurvázás, stb. Tehát az így abban az időben így ez sok pénzt elvitt, és elkezdtem utána a cégeknél, és mindig váltottam céget, tehát hogy mindig megkárosítottam a céget, utána váltottam, de hogy mindig is sofőrködtem. És És a lényeg, hogy eljött egy bizonyos időszak, amikor már nem tudtam dolgozni. Tehát, hogy akkor már szúrtam, tehát, hogy be volt készítve minden az autóba, beszondultam autópályán, parkolóba, menet közben, piros lámpánál, épp ahol nyomtam egyet, meg a hatalmas nagy döggel mentem be a dilleremnek az utcájába, ahol behajtani tilos volt kamionnal, meg mit tudom én, tehát elkezdődött az őrület. És az őrület igazából addig tartott, ameddig, tehát hogy tényleg szinte már, és most nem akarok magamra terhelő vallomásokat tenni, 20 év után, amikor már rendesen működik az életem, de tényleg nagyon sok mindent megcsináltunk abban az időben, ami aztán börtönnel is járhatott volna, illetve aztán kerültem börtönbe, mindjárt erre is rátérek, de hogy összeomlott ez, tehát hogy nem tudtam dolgozni. És akkor megloptam úgy a céget, hogy aztán ne hamar derüljön ki, amikor meg kiderül, addigra én meg már sehol nem vagyok a cégnél, és akkor ott megszakítottam a munkát, és ezzel a sráccal együtt elkezdtünk árulni. Tehát, hogy akkor már nem munkából, hanem az anyagnak az árulásából, és így nagyon össze voltunk mi állva ez együtt kezdtünk anyagozni, együtt csináltunk végig, együtt dillerkedtünk, együtt egy ilyen, ez a kapcsolat is sokáig megvolt, természetesen ez is idővel megromlott, mert hogy elkezdtük egymást is húzni. Tehát, hogy nem ezek az erkölcsi értékek az életünkben, amit mit tudom, gyerekkoromban, így meséltem, hogy egy nagyon jó gyerekközösség voltunk, csapat voltunk, azt gondolom, tehát, hogy mondhatom ezt, azoktól az értékrendektől kezd eltávolodni, és utána egy nagyon anyagos érdekkapcsolat lett, és aztán ez megromlott. És ott romlott meg igazából a legjobban, amikor én azt hittem magamról, hogy én vagyok a világ legokosabb dillere, mert hogy én azt csináltam, és erről már bátrabban tudok beszélni, vagy bátrabban merek beszélni, hogy ezért igazából én büntetést kaptam, amit letöltöttem, és túl vagyok rajta. Tehát, hogy én egy trafikban voltam eladóként, és üres cigis dobozokba raktam bele az anyagot, és azt gondoltam, hogy ezzel soha nem fogok megdőlni, hogy egy dohányboltban kiadok egy doboz cigit, és kapok érte pénzt. Tehát én azt gondoltam, hogy ez a legnagyobb okosság a világon, mert hogy nem járok az úton, bejönnek a vásárlók, kimegy, és igazából ez soha nem fog feltűnni senkinek, hogy odaadok egy cigis dobot, amit nem látnak, hogy mi van benne, és kapok érte pénzt, ez tök normálisnak tűnt. És természetesen most az hosszú lenne belemenni, hogy hogy döltem meg, de hogy meghalt egy lány annak idején ennek az anyagnak köszönhetően, és akkor neki a barátja dobott minket. Tehát, hogy aztán úgy is volt, el is vittek a kommandósok a trafikból, ugye a megdőlhetetlen helyről, ahol azt hittem, hogy éveken keresztül fog dolgozni, és nagyon jól fog keresni. Meg még fizetést is kaptam a trafikos, meg a vezetőjétől. Nem is tudom, hogy nem vágta le, hogy én ott be vagyok állva, mindig meg be vagyok szondulva. Ja, megy az idő. És a lényeg, hogy akkor, tehát hogy volt egy időszak, amit börtönben töltöttem, és amikor kiszabadultam, hozzá kell tennem, hogy anyámmal nagyon megromlott a kapcsolatunk, főleg a börtönben, amikor bejött a látogatóba, akkor láttam a haragot, gyűlöletet a szemébe. Nagyon megromlott a kapcsolatom anyámmal, miközben én nagyon, nagyon szeretett, csak hát látta, hogy tönkre megy az életem. Végülis ő sem börtöntöltelékeket akart szülni. És a lényeg, amikor én kiszabadultam, utána nem sokkal rá anyám meghalt. Rákban halt meg. Nagyon hamar elvitte őt a rák, tehát 3 hét alatt meghalt, tehát hogy időm nem volt fölfogni az eseményeket, és természetesen végig használtam. Őrületes módon használtam abban az időben. Tehát, hogy nem csak a heroint, hanem akkor már gyógyszert is nyomtam rá, rivotriloztam. Tehát, hogy így se kép, se hang, reggeltől estig. És mivel hogy féltem, hogy megdölök, és most már nem első bűntényes leszek, ezért nagyon el fognak kaszálni, ezért azt választottam megoldásként, hogy pénzhez jussak, hogy börtönbe nem akarok kerülni, ezért nem fogok árulni, nem fogok lopni, nem fogok bűnözni, hanem eladom, amin van. És akkor így volt az, hogy először ment a Békés megyei nyaraló, aztán ment a kocsi, ment a lakás, ment a... tehát, hogy minden. És anyám halála után igazából egy év alatt mindenemet elveszítettem. Tehát, hogy mindent. Tehát, hogy ezt most így nagyságrendileg el lehet képzelni, hogy ez rengeteg pénz volt. Tehát, hogy itt ingatlanok mentek el, amit aztán szó szerint elanyagoztam, és természetesen, hogy legyen társam ebbe, tehát, hogy ne egyedül anyagozzak, persze fizettem ott két-három embernek, hogy legyen körülöttem ember. Tehát, hogy anyagoztattam ott embereket. És aztán ez egy novemberi nap volt, amikor aztán a lakásomat is elvitték, és ráadásul ott azt le is húzták rólam. Tehát, hogy mit van az akkori 9 milliós panel lakásomat, 1 millió 2-ért aláírtam ott valamit, csak adjatok már valami pénzt, hogy anyaghozussak. És szó szerint lehúzták rólam a lakást, mert tudták, hogy anyagos vagyok. Anyagos ügyvéd, a heroinos ügyvéd intézte a lakásvásárlást, vagy eladását, és akkor így, hát, hogy ott le volt ez így zsírozva. És akkor volt az a nagy örületem, hogy akkor igazából mert nem számított semmi. És reggeltől estig anyagoztam, loptam, a maradék pénzt is fölértem, utána bolti lopások, Moszkva tér, őrület, hogy ott miket mentem, miket futottam, milyen köröket, ilyen napi túlélhetésért. Nem tudtam elfogadni, hogy hajléktalan lettem. Tehát, hogy arra folyamatosan anyagoztam, tehát, hogy az egy ilyen őrület volt számomra. És amikor azt hittem, hogy ennek mondhatnám azt, hogy az anyagozásomnak a mélypontja az volt, hogy amit éveken keresztül mindig azt mondtam, hogy le fogok tudni állni majd valamikor, akkor így megjött érzésbe, hogy én soha nem fogok leállni. Tehát, hogy ennek nem lesz vége. Ezt hozta az utcai időszak, amit az utcán töltöttem, és ebből fakadó érzéseim, meg az a kilátástalanság, meg a tehetetlenség, életképtelenség, amit ott éltem, igazából az utcán, vagy léteztem, de életnek nem lehetett mondani. Ott jött meg az, hogy én nem fogok tudni leállni soha az anyagról. Tehát, hogy anyagot nem tudom, mennyi ideig fog tartani, 5 évig, 10 évig, 20 évig, voltak ilyen nagy számok is a fejemben, mert el tudtam képzelni azt is, hogy 30 évig majd hajléktalan leszek. De az, amikor az így behasított, hogy én nem fogok leállni soha többet, az volt egy nagy recs. Ott azt éreztem, hogy megkattanok. És akkor lementem a Blaha Lujza téren, az aluljáróba, és előtte való este imádkoztam, pedig nem hittem Istenbe, hogy ennek legyen vége, hogy szeretnék ezt, hogy vegye el az életemet. És akkor lementem a Blaha Lujza téren, beugrok a metró alá, és akkor ültem ott a padon, itt volt az a fekete ilyen peron csík, ami ilyen biztonsági csík, amikor így néztem, hogy hát, hogy 3 lépés igazából, tehát hogy így kiszámoltam, hogy 3 lépés, így a mozdulat is így bennem volt, és így néztem a metrót, és ilyen szó szerint, mint a futó, amikor így beáll a rajtnál, valahogy az érzés volt bennem, hogy most így megindulok, és kész, vége. És ott történt az velem, amit se előtte, se utána nem kerültem ilyen állapotba, és azt hiszem, egy nagyon... Én azt éreztem akkor, hogy megbolondulok. Tehát, hogy így megszűnt az idő, megszűnt minden, ilyen össze-vissza ilyen képek az életemből, egy ilyen önmarcangolást éreztem, hogy hát, a szalember vagyok, tényleg véget kell vetni, de nem merem megtenni, gyáva szar vagyok, egy ilyen nagy zavarodottság az életemben, és nem mertem beugrani, nem tudom hány metró ment el, nem is tudom, hogy hány órát voltam ott. Tehát, hogy megszűnt az idő, minden így körülöttem, csak ez a folyamatos ilyen vívódás. És az volt bennem, hogy micsoda szar szemét ember vagyok én. Ezt sem mered megtenni, tehát, hogy már egy kis elkezdtem így üvöltve bőgni ott az én a Blahán ott lenne az aluljáróban. Hál' Istennek nem szólt hozzám senki, csak úgy nézték, nem tudták mi van. Én megmondom őszintén, nem is tudom, hogy néztek-e. Tehát nem tudom, hogy néztek-e. Lényegében így fölmentem Blahán a Blahán üzletére, még lejultam ott az aluljáróba. Ott sem tudom, mennyi időt telt el. Egyszer csak megállt előttem egy-két láb. Néztem, egy nagyon szép kipucolt cipő, ment, ilyen, ahogy visszagondolok, ilyen filmszerű az egész, de hogy tényleg az volt, hogy néztem így fölfelé, velúr, bőrkabát, és nézem, és ott áll az a srác előttem, aki először adott heroint. És tök jól néz ki. És ott így, és azt mondja nekem, hogy nézel te ki, bazd meg? Hát mondom, hogy, anyagozom, bazd meg. Mondom, mi, hogy itt, bocsánat, hogy így beszélek, de ez így történt. Mondom, anyagos vagyok. Azt mondja, menjél már ezért. Hát, miért nem kér segítséget? És mondta neki, hogy anyám meghalt, meg itt én nem érdekes, mondom, most akartam végezni magammal, de nem megy, és akkor elővett egy papírt, telefonszámot, és azt mondja, mennyi ideig segíteni fognak neked. Elraktam a papírt, de azt mondja, először mindenféleképpen menjél a pszichiátriára. És akkor fölmentem, akkor még az OPNI még működött, és bementem az OPNI-ba, és mondtam, hogy én öngyilkos akartam lenni, és akkor ezzel a címszóval egyből bent tartottak, és akkor ott töltöttem 3 hetet, de aztán mégis kirúgtak onnan, mert föltöltem a gyógyszeres szekrényt, és a Leponexet 2 pofára zabáltam a pszichiátrián, és akkor hát össze-vissza fostam ott mindent, és a saját pizsomámmal töröltem föl a saját székletemet, és valahogy ezt nem tudták ott tolerálni, vagy már nem akarták tolerálni, és akkor kiraktak. És amikor mentem le, így a Moszkva térre, akkor minden csütörtökönként volt ilyen meleg ételosztás, és akkor beálltam ott a sorba, és hát mindig előről voltam megnézni, milyen kaja van, és most akkor végre valami ilyen húsos étel volt, azt hiszem, hogy rizses hús. És mondom, ezt, hát ilyen 500 méteres sor volt, mondom, ide beállok. És miközben így benn láttam a sorba, így nyúlkáltam a zsebembe, és akkor előkerült ez a cetli, amit adott a srác. Ez is ott van, hogy válaszút misszió. És hát mondom, ez itt van Csaba utcában. És akkor lementem oda. Kiálltam a sorba, és lementem. És belépek, és ott vannak régi anyagosok, akikkel már évek óta nem találkoztam, és ott segítőként ott dolgoztak. És te mi van veled, mi a fasz keresel itt, Hát mondom, adta a telefonszámot, vagy a címet. És akkor szóval neked rehabra kell menni, nagyon szarul nézel ki. Hát mondom, én oda raktok, ahol akartok. És mondták nekem, hogy igazából adta két vagy három időpontot, hogyha erre egy ilyen motiváció felmérése, hogyha megélenek és mit tudom én, a harmadikon is ott leszek, akkor levisznek rehabra. És nem mentem. Tehát, hogy hát anyagoztam valahol, mit tudom én. És eltelt egy bizonyos időszak, és akkor egyszer arra jártam, értem, és megint lementem oda. És mondták, hogy figyelj ide, hát nem jöttél. Hát mondom, amit ott hablatyoltam nekik, persze nem kajázták be, hanem mondták, adtak még egy időpontot adtak. Ha erre nem jössz, akkor ide többet ne gyere. És az a reggel is, amikor megadták azt az időpontot, oda is valahogy úgy értem oda, hogy még reggel ütöttem, vertem a dideremnek az ajtaját, hogy adj egy utolsót, mert neki most rehabra megyek, és valahogy bejutottam oda, de hogy már az utolsó pillanatban, és már indult volna az autó, és akkor mégis így kerültem rehabra 2006-ba, tehát hogy így szinte beestem a rehabilitációmba, ahol 16 hónapot töltöttem el Ráckeresztúron, így hát nem tudom, hogy van-e olyan időnk, hogy így ezt elmondjam, mert ez egy másik olyan fázis az életemben, amit én csodának élek meg, és csodálatosan élek meg, mert hogy minden megváltozott azóta az életemben, ennek most már 12 éve. nem volt könnyű az eleje, nem volt könnyű a közepe, meg a vége sem, mert mindig megvoltak a nehézségeim. Az elején az elvonás, aztán utána szembesülni azzal, hogy ott vagyok 36 évesen, teljesen életképtelenként a rehabon, aztán elgyászolni az anyagozást, aztán rádöbbenni arra, hogy ha viszont nem anyagozok, akkor meg kell tanulnom élni, de azt meg hogy kell. És itt beszélhetek arról, hogy kell felelősséget vállalni, mik azok a képességeim, amik kellenek az élethez. És akkor itt jöttek föl azok, hogy itt szembesültem azzal, amit az elején is mondtam, hogy tehát nem volt az én még szókészletemben sem az, hogy probléma megoldás, vagy felelősségvállalás, vagy döntéshozatal, tehát olyan dolgok, ami azt gondolom, hogy így, tehát nagyon fontosak az életben, és fontos is lett utána az életemben, tehát hogy a mai napig. És akkor ezeket megdolgozni, hogy mi az a felelősségvállalás, mi az a hogy kell dönteni jól az életben. És ezek mellett még mindig ott volt bennem egy hatalmas üresség az anyag után, amit én azt gondolom, hogy nekem legalábbis nem, más nem tudott betölteni, csak az Úristen. Tehát, hogy ott elkezdtem, ez egy keresztény otthon volt, ahol én józanodtam, tehát, hogy nem volt kötelező hinni, de mégis voltak áhítatók, Isten tiszteltek, ahol aztán így lehetett Istennel találkozni, mint lehetőségként, és nekem az volt bennem, hogy nekem ez kell. És akkor elkezdtem kutakodni, hogy gyerekek, akik már ott voltak srácok, akik már megtértek, vagy munkatársak. És akkor kérdeztem, hogy mi az a megtérés, mi az, hogy kell megtérni, nem tudtam elképzelni, hogy mi az. És elkezdtem Bibliát olvasni, és akkor az volt egy csomó ige, ami aztán elkezdett szólni nekem, és az volt benne, hogy kopogtassatok, zöngessetek, és megnyitatik néktek. És leesett a tantusz, hogy nekem kell kopogtatni, és akkor ki lesz nyitni. Tehát ez a megtérésem, tehát ez az én megtérési igém is, mert az eset lehet, tehát ez rá kell jönni, hogy nekem nem kell csodákra várni a megtérésre, hanem nekem csak kopogtatni kell. És utána visszagondolva, nem kopogtattam, hanem ütöttem, vertem az ajtót, ezt most képletesen mondom, és úgy kerestem az Istent, és vertem az ajtót, hogy én, Uram, meg akarok térni, meg akarlak téged ismerni, én meg akarom ismerni a te jelenlétedet, az igazságodat, és Isten megmutatta magát utána, nem sokkal, egy Biblia óra alkalmával tértem meg, amikor igazából egy élővé lett a dolog, tehát hogy megtapasztaltam Isten jelenlétét, és az volt bennem, hogy leesett a tantusz, hogy Jézus meghalt értem az én bűneimért. Pont egy ilyen húsvéti bibliaóra alkalom volt, amikor az volt a téma, hogy Jézus keresztre feszítése. És én becsuktam a szememet, és ott álltam a Golgotánál, Krisztus keresztre feszítésénél, és rám nézett. Ezt tapasztaltam meg, ezt láttam, ez volt a lelki személyem előtt. És azt a szeretettel nézett rám le a keresztről. Alig vártam, hogy vége legyen a Biblióra, hogy ki tudjak rohanni, és hogy bőghessek egyet. És ez meg is történt, kimentem, és ott volt egy pad, oda leültem, és azt mondtam, hogy köszönöm, Uram, hogy megmutattad magad. És én onnantól fogva megtér embernek tartom magam, Krisztus követő embernek tartom magam, és másnap reggel úgy kertem föl a rehabról. Ugyanazok a paraméterekkel rendelkeztem, mint két nappal előtte, hajléktalan drogos a rehabon, 8 általánossal és 0, szinte nulla jövőképpel, de olyan boldog voltam, mint az állat. Mint még soha életemben nem voltam ilyen boldog. Pedig semmi nem volt. És utána elkezdtem imádkozni, hogy sikeres terápiám legyen, hogy megértsem, amit a rehabon zajlik. És utána elkezdtem imádkozni, ha én kihozanok, akkor nekem legyen egy feleségem, legyen egy családom, gyerekeim, munkám, tudjak normálisan élni. És mindent megkaptam az Úristentől. Azon felül is, amit kértem. Most jelen pillanatban, holnap után lesz a 12. házassági évfordulónk, szeptember 21-én, azt hiszem az holnap után lesz. Van két gyönyörű gyermekünk, a Vanda lányom, ő 9 éves, bocsánat, 11 éves, igen, és a Bence meg most lesz 9 éves, és Pécsen élünk, dolgozunk, együtt dolgozunk a feleségemmel. Annyit így a munkával kapcsolatban, hogy aztán a rehab után letettem egy ilyen könnyű, meg egy nehéz gépkezelői tanfolyamot, akkor raktárosként dolgoztam, aztán egy pár év múlva hívtak egy rehabra segítőként dolgozni, ott 9 évet eltöltöttem, és akkor utána így új célként jelent meg az, hogy a feleségem így a terhessége ide alatt lerakott egy ilyen pályázatírói, meg projektmenedzseri tanfolyamot, és akkor valahogy így összeállt így bennünk közösen a kép, hogy ő pályázatot ír, csináljunk egy alapítványt, aminek aztán Emberhalász Misszió Alapítvány lett a neve, tehát hogy a mai napig így az addiktológiai területén dolgozunk, és legfőképpen a gyermekvédelemben, ahol nagyon kevés segítséget kapnak azok a fiatalok, akik a szerhasználat előtt vagy benne vannak éppen, és a mi missziós tevékenységünk igazából ez most már 5. éve, hogy segítünk azoknak, akik rászorulnak. És ennek a úgy szolgálatként éljük meg, tehát Isten felé való szolgálatként a mi missziós tevékenységünket, és nem csinálunk ebből titkot, tehát ebből pénzt is keresünk, viszont szívvel és odaadással csináljuk a munkánkat. Hát így nagyon, azt hittem, hogy ez a 40 percig kevés, vagy hogy sok lesz, aztán rádöbbentem, hogy még 2 órát tudnék beszélni az életemről, és remélem, hogy akik srácok hallgatják, vagy a fiatalok, vagy akik épp hallgatják ezt, hogy tudok esetleg segíteni, vagy tudtak valamivel azonosulni, és talán nekem most így az teszem, hogy az nagyon jó lett volna, hogyha valaki abban az időben megértett volna, vagy tudtam volna beszélni a problémáimról. Mert rájöttem így most, így, itt a beszélgetési alatt is, hogy így én nagyon sok mindent magamba tartottam, és nem beszéltem ki. Amire aztán nagyon jó volt anyagozni. Tehát, hogy lehet, hogy kibeszéltem volna magamból, akkor másképp alakult volna az életem. Meg kellett volna találnom azokat az embereket, akik nem ultimátumot adnak.